Krisztusban szeretett testvéreim, amint hallottuk az elhangzott szent evangéliumi szakaszban, keresztelő Szent János börtönben van. Heródes Antipásznak, nagy Heródes király fiának a börtönében. És azért került a börtönbe, mert volt bátorsága szemébe mondani Heródes Antipásznak, hogy bár király, de ilyet mégsem tehet, nem veheti el testvérének, Fülöpnek a feleségét, Heródiást. Ezt a nyilvánvaló botrányt nyilván a próféta nem hallgatta, nem hallgathatta el, szemébe mondta a királynak. És az érintett a király úgy reagált erre, hogy a prófétát börtönbe záratta, és amikor ismerjük a továbbiakban az evangéliumokból, később törvénytelen feleségének, Heródiásnak és lányának a gondolata alapján, vagy ennek következtében ki is végeztette Jánost. János tehát börtönben van. De a börtönben fontos információk jutnak el hozzá Jézussal kapcsolatban. És ott a börtönben van lehetősége, ideje, alkalma Jánosnak mindenről elmélkedni, elgondolkodni, és sehogy sem áll össze a kép. Ő egy olyan markáns prófétát konferált be ott a Jordán folyó partján, a júdeai posztában, aki keményen, erős kézzel, kezében, szórólapáttal, karddal lép föl mindenki ellen, aki törvénytelenséget vagy istenselenséget követ el. És akkor azt kell hallania, hogy ez a, aki jött, akit ő bemutatott, hogy íme az Isten báránya, ő az, akiről beszéltem, hát nem ezt teszi, hanem hát irgalommal, szeretettel, megbocsátó készséggel fordul mindenki fele. És a szónak a legjobb értelmében János összezavarodott. Nem tudta eldönteni, hogy vajon jó úton járt-e, nem-e valami téves léletnek a sugallatára valaki mást mutatott be, nem azt, akit be kellett mutatnia. És ennek tisztázása érdekében küldte el az ő tanítványait Jézushoz, megkérdezni azt, hogy te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagyis te vagy-e a messiás, és ezek valaki másra kell még továbbra is várakozzunk. És Jézus a róla szóló proféciáknak a gyöngyszemeiből válogat pár gondolatot, amikor azt mondja a követeknek, menjetek, mondjátok meg Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, és gondolom ezek a tanúk tanúi voltak pár csodának is, a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak föltávadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömet. És úgy látjuk, hogy ez a válasz elég is volt a követeknek, nyomban visszafordulnak a börtönben raboskodó Jánosnak mindezt elmondani. És ekkor, kedves testvérek, bizonyára figyelték a felolvasott szakaszt, a történet egy nagyon érdekes fordulatot vesz. Jézus elkezd beszélni keresztelő Jánosról, de nem úgy, ahogy általában szoktak az emberek a távol lévőről beszélgetni, hogy aztán elindul a pletyka lavina, hanem nagyon szépen, nagyon gyönyörűen elmondja azt, hogy János nem volt széltől lengetett nád, azaz egy karakter, egy gerinces ember, nem volt finom ruhába öltözött puhány valaki, ő próféta volt, sőt prófétánál is nagyobb, és amit mondott, az gyönyörű, azt mondja, hogy asszonyok szülöttei között nem támad nagyobb keresztelő Jánosnál. Tehát akit valaha anyák, édesanyák világra hoztak, mindenkinél nagyobb keresztelő János. Ezek szerint, ahogy Jézus kiértékelte Jánosnak a tevékenységét, a keresztelő úgy áll előttünk, mint egy, a hivatását, a küldetését tisztelettel, méltósággal betöltő ember. Egy olyan ember, aki hivatásának, a küldetésének a magaslatán áll, aki annak a hivatásnak, amit betöltött, rangot is adott. Mert sokféleképpen be lehet tölteni egy hivatást, le is lehet járatni azt, de János a saját hivatásának rangot adott. Drágáim testvérek, hogy félreértés ne legyen, tisztázzunk mindjárt pár dolgot. És pedig az, hogy a hivatás az nem szakma. A hivatás az nem foglalkozás. A hivatás az nem mesterség. De azzá is válhat. De tisztáztuk, hogy nem ez. A hivatás az mindig döntésnek a kérdése. A döntés az mindig belül történik. Most ha én döntöttem, ha én valamit fölvállaltam, akkor belülről változik meg valami, és attól kezdve a mesterségem hivatássá válhat. Attól kezdve, most nagy valaki félreértse, az utcaseprő is hivatást teljesíthet. Ha ezt ő belülről tudomásul veszi és elfogadja, mint olyat, de amíg az a belső melléállás nem történik meg, addig lesz egy szakma, egy foglalkozás, egy mesterség, egy megélhetési lehetőség, de nem beszélünk addig hivatásról. Tehát a hivatás az mindig melléállás, belső azonosulás egy választott akármivel. Hogy egészen konkrét legyek, két példát szeretnék szóba hozni. A hitelesség kedvéért mondom, hogy nem én találtam ki ezeket a példákat, hanem Pacs Ferencnek, a Római Gergely Egyetem papnövendékeinek a spirituálisánál, lelki vezetőjénél olvastam, és ő konkrét példánként hozta ezeket. Azt mondja, hogy ismer egy edzőtornatanárt. Edzőtornatanár. Aki rüheli a munkáját, úgy megy a munkahelyére, mintha vágóhídra kellene mennie, de a világ sanyi pénzéért nem szakítana, mert tömérdek pénzt keres. Foglalkozásról van szó, nincs hivatásról szó. És ugyancsak a másik példa tőle, egy igen-igen magas karriert beszaladt, befutott katonatiszt a pszichológushoz kerül, mert padló van. És a beszélgetések során kiderül, hogy egész életében festeni szeretett volna. És be is mutatja lelki gondozójának az általa készített képeket, és kiderül, hogy nem hétköznapi tehetségről van szó. Egy igen-igen nagy tehetségű ember, aki eltékozolta az életét azzal, hogy nem festő lett, hanem a katonapályára ment, ahol jól keres. És amikor a pszichológusa megpróbálta magyarázni, hogy ember tönkremész, ha nem változtatsz, hát nem, mert abból nem lehet megélni. Igaz? Hát mi a lényeg? Élni vagy megélni? Aki a kettő közt nem tudja a különbséget, az csak inródjon tovább. Soha nem fog hivatást teljesíteni, de aki tudja, mit jelent élni, a kapott hivatás keretében, az soha nem cserélne azokkal, akik meg akarnak élni valamiből. Gondolom, hogy a témában otthon mozgók tudják, miről beszélek. Nos, kedves testvéreim, keresztelő János hivatásában kiteljesedett, ez volt az ő életének az értelme, és ezért is kapott Jézustól olyan gyönyörű dicséretet. A hivatás tudattal rendelkező emberre legalább 12 dolog jellemző. Emlékeznek, advent első vasárnapján elindultunk egy olyan folyamatban, amikor azt mondtuk, hogy lelkünknek a földjébe, a szántó földjébe erény magvakat hintünk, és eddig elmélkedtünk a személyiségnek az erényeiről. Az elmúlt vasárnap szóba hoztam a közösségi erényeket, ott is 12-t hoztam szóba. Itt is elmondhatom azt, hogy a hivatás erényeinek is legalább 12 jellemvonása van. Emlékezésem második részében ezeket akarom megemlíteni, de úgy, hogy egy picit visszautalok Keresztelő Jánosra, hogy lássuk, hogy valóban és mennyire mélyen megérte, átélte a maga hivatását. Az első jellemző a hivatástudat. A hivatástudat. Tudom azt, hogy én erre vagyok hívva. Azt írja az evangélista Lukács, János bejárta a Jordán egész vidékét, és mindenütt hirdette a bűnbánat kerességét, a bűnök bocsánatára. Tehát tudatában volt annak János, hogy szólt az Úr hozzá, és egészen pontosan, konkrétan mit kért tőle. Ezt minden hivatástudattal rendelkező embernek tudnia kell. Engem az Úr orvosnak hívott, papnak hívott, tanárnak hívott, mérnöknek hívott, festőművésznek hívott, és ezt várja tőlem. Nem akarok mindent felsorolni, mindenki folytathasson, vannak még gyönyörű szép hivatások. A második jellemzője a megbízhatóság. Megbízhatóság. Amikor János föllépik, akkor sokan azt gondolják, hogy ő a messiás. És a népszerűség el is altathatta volna a lelki ismeretét, de János kijelenti, én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki hatalmasabb nálam. Tehát megbízható ember az, aki tudja a maga helyét. Nem kábul el a dicséretektől. A harmadik a szellemi igényesség. Ha egyszer is valaki végigolvasta Keresztelő Jánosnak a beszédeit, akkor azt észre kellett vennie azokban, hogy veretesek, célnatörőek, tárgyilagosak, minden mellébeszélést nélkülöznek. És érthető, mert beszédei a csendben, a pusztában születtek. Úgy meg lehet állapítani egy papnak a prédikációjából is, hogy a beszédei csendben születtek-e, avagy nem. Robert Sarah bíboros, a néger bíboros mondja, a csönd úgy alakít minket, mint hogy a kovács megdolgozza a vasat. A negyedik jellemvonása Jánosnak és a hivatásából élő embernek az a szakmai becsület. Ezt abban látom fölfedezni a keresztelő esetében, hogy még Heródest is megmerte fedni, megmerte figyelmeztetni, szidni. Azt írja Szent Lukács, és minden más elkövetett gonoszságáért is szólt Jánosnak. Ez szakmai becsület. Az ötödik a tanulékonyság. Amikor tanítványai visszatérnek Jézus válaszával, mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, a sánták járnak, János tanulékony léleggel korrigálja, kijavítja a messiásról szóló elképzelését. A hatodik jellemvonás az az alkalmazkodó képesség. Ez látszik egész megjelenésén. Egyrészt magára ölti a prófétáknak az egyenruháját, tereszőlből készült ruha, bőröv, sáska és vadméz a tápláléka. Illés ruházatát öltötte magára, amiként azt Jézus meg is mondta, ha tudni akarjátok, hogy illés volt. Akit úgy tudtak a zsidók, hogy a messiás elő vissza fog térni. A hetedik jellemvonása az a vezető képesség. A jó vezető az mindig tisztán lát, pontos útmutatásokat tud adni. És amikor érkezik a nép és kérdezi, hogy mit tegyünk, akkor mindenkinek megválaszolja. Azt mondja, akinek két köntöse van, az ossza meg azzal, akinek egy sincs, a vámos ne követeljen többet, a katona senkit se bántson, elégedjen meg a zsoldjával, és így tovább. Pontos választ tudott adni minden kérdésre. A nyolcadik a pontosság, de ezt én inkább fontosító hajlamnak, készségnek fogalmaznám át. Amikor a leviták és a papok megkérdezik tőle, ki vagy te, nyíltan megmondja, én nem vagyok a messiás. Én a pusztában kiáltónak a szava vagyok. Egyengessétek az Úr útját. Ő róla mondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Emberileg Jézus 6 hónappal fiatalabb. És ha János azt mondja, hogy ő előbb volt, mint én, akkor nyilván kijelenti, hogy ő Isten. Előbb volt, mint én. Tehát nagyon ügyesen pontosít. Ez a hivatásnak egyik erénye, folyton pontosítani. A 9. a kezdeményező készség. Amikor látta, hogy Jézus közeledik feléje, megszólalt, nézzétek, ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És amikor másnap újra megjelenik Jézus, és mellette van két tanítványa, András és János, akik később Jézus tanítványai lesznek, újra megismétli. És hát mintha kezdeményezte azt, hogy a tanítványok ne vele tartsanak azzal, aki előbb volt, mint ő. 10. A szolgálatkészség. Készségesen megkeresztelte mindazokat, akik megvallották bűneiket, akik fölkeresték. 11. A másokat gazdagítani akaró lelkület. Egyfolytában azt hirdette, tartsatok bűnbánatot, változzatok meg. Aki másokat meghív a jóra, aki azon dolgozik, hogy mások jobbá váljanak, az tulajdonképpen másokat gazdagító lelkülettel bír. És az utolsó, a 12. az alázat. Gyönyörű mondatok vannak, amelyek az ő ajkain hangzottak el. Arra sem vagyok méltó, hogy sarusziát hordozzam. Arra sem vagyok méltó, hogy sarusziát megoldjam. Nekem van szükségem a te kerességedre, mondja. Neki növekednie kell nekem, meg kisebbednem. Én csak vízzel keresztelek, de ő tűzzel és szentlélekkel. Gyönyörű szópár, párosítások, kedves testvérek. Nos, advent 3. vasárnapi járnakkor arra kaptunk meghívást, hogy lelkünk talajába a hivatásnak az erényeit is próbáljuk elhinteni, beültetni. Mondtam, pozitív szemléletváltásra van szükségünk. Írtogatnunk kell a bűnöket, de ez nem elég. Ha lelkünkbe újabb és újabb erényeket ültetünk be, gyakorlunk be, vagy tudatosan odafigyelve teszünk szert rá, akkor nem talán, hogy majd bajlódjunk a bűneinkkel, gyallóságainkkal, mert a pozitív az mindig le tudja győzni a negatív dolgot. Hogy is mondta Orbán Laci papbácsi, lelkünket is belepi a gyom, mint a pallagon hagyott földeket. Menjünk szembe ezzel. És ha valaki még nem látott volna munkához, azoknak figyelmeztetés gyanánt, hadd idézzem Szent Gáli Katának egy gondolatát, aki ezeket mondja, önmagunk nevelése olyan munka, amelyet csak az hagy abba, aki nem igényes. Önmagunk nevelése olyan munka, amit csak az hagy abba, aki nem igényes. Életünk utolsó leheletéig igényesek kell lennünk, mert ezt várja tőlünk a mi Urunk, a mi Istenünk. és ha igényesen dolgozom lelkem talaján, egészen biztos, hogy szép eredmények fognak születni. Hát ebben segítsen mindannyiunkat a mindenható Isten. Amen.